Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Keddi adásunk tartalmából. Ferenc pápa lélegeztetőgépet ajándékozott egy braziliai kórháznak. Fohász Szent Benedekhez, Olaszország és Európa újjászületéséért. Az ukrajnai görög-katolikus egyház üldöztetése, az illegalitás tapasztalataiból a jelenig. Interjú Boris Gudziák érsekkel. Ferenc pápa lélegeztetőgépet ajándékozott egy brazil kórháznak Pará államban. Ez egy nagyon szép jótékonysági gesztus a pápa részéről, amelyet az apostoli nunciatúrán keresztül fejezett ki a Marabai kórháznak. Kérjük, hogy elsősorban az őslakos népek gyógyítására használják, akik leginkább rá vannak szorulva, nyilatkozta Vital Corbellini, a Pará állambeli Marabá püspöke a Vatikáni Rádiónak. A brazil egyházmegye internetes oldalán közzétett videóban Vital püspök a kórház előtt elmondta, hogy a lélegeztetőgépet a legjobban rászoruló betegek gyógyítására alkalmazzák majd. Köszönetet mondott Ferenc pápának és a nunciusnak, majd annak a reményének adott hangot, hogy az orvosi eszköz elősegíti számos élet megmentését. A Vatikán eddig 4 lélegeztetőgépet és egy hőmérsékletmérőt küldött Brazíliába, amelyek vasárnap érkeztek meg Marabába. A püspök hétfőn délelőtt egy ceremónia keretében adta át az orvosi műszereket az egészségügyi intézmény vezetőjének. A kórházban 10 ágy áll a COVID-19 vírussal fertőzött őslakos betegek részére, amelyek közül jelenleg 2 van használatban. A pápa szívén viseli ezeknek az őslakos népeknek a sorsát, akiknek a jogait gyakran megtiporják. A kormány nem fordít sok figyelmet ezekre a személyekre. Megszállják földjeiket, erdeiket és folyóikat. Ezért fontos, hogy szeretettel forduljunk az őslakosok felé, hogy jól élhessék életüket. Ez a lélegeztetőgép azt segíti elő, hogy megmenthessük ezeket a személyeket. Éppen ezért ennek a fontos Marabai kórháznak adományozzuk a lélegeztetőgépet, nyilatkozta a püspök a Journal Liberal brazil lapnak. Pará állam egészségügyi osztálya szerint a 2 marabai regionális kórház intenzív osztályán az ágyak 91%-a, a kórházi ágyak 71%-a foglalt.
Fohász Szent Benedekhez, Olaszország és Európa újjászületéséért. Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, július 11-én a Szent Liturgikus Emléknapján szentmisét mutatott be Rómában, a Szent Cecília Bazilikában, majd Európa fővédő szentjéhez imádkozott földrészünk újjászületéséért. 6. Pál pápa Nuncius Pácis kezdetű apostoli levelét idézve, melyel Szent Benedeket Európa fővédő szentjévé nyilvánította, a bíboros így fohászkodott. Hallgassa meg óhajainkat, Szent Benedek, és ahogy egykor a keresztény civilizáció világosságával oszlatta el a sötétséget, és árasztotta szét a béke ajándékát, most határozza meg az egész európai életet. Közbenjárásával fejlessze és növelje egyre jobban, imádkozott az olasz püspöki konferencia elnöke. Most, amikor az egész világot próbára teszi az egészségügyi veszélyhelyzet és a gazdasági válság, igazán szükség van rá, hogy Európa, a népek és a béke Európája legyen, hangsúlyozta Bassetti bíboros. Szent Benedek 1600 év után is azt üzeni az öreg kontinensnek, hogy legyen befogadó, szolidáris és igazságos. Homiliájában arra buzdított, hogy Szent Benedek nyomán imádkozzunk és dolgozzunk Itália és Európa újjászületéséért. Abban az időben Benedek prófétai módon mozdította elő kora spirituális megújulását. Az Európa szerte létrejött kolostorhálózat őrzi lelki, kulturális örökségét, melynek mottója Ora et labora, imádkozz és dolgozz. Kövessük ma a benedeki regulát, melynek kulcsa az istenkeresés, mondta az olasz püspöki konferencia elnöke. A regulában leírt keresztény életvezetési szabályok a mai napig forradalminak mondhatók, melyek nem vesztettek semmit érvényükből. Kereszténynek lenni a mai világban azt jelenti, hogy Krisztus életét magunkévá tesszük. Hogyan élt Krisztus? Ezt a nyolc boldogság mutatja meg nekünk, fetette ki homiliájában a főpásztor. A boldogságok nem csak erkölcsi tanítást adnak nekünk, hanem ott dobog az evangélium szíve. Életünk szabályát, kegyelmi ajándékot jelentenek. Emellett pedig szüntelen ima és a lélekre való teljes ráhagyatkozás gyümölcsei is. Bassetti bíboros emlékeztetett rá, hogy Ferenc pápa is azt tanácsolta, tanuljuk meg kívülről a nyolc boldogság szövegét, mert ezek a szavak alkotják a keresztények személyi igazolványát, vagyis egy olyan életprogramot, amelyről nem mondhatunk le. A szavakat pedig tettekre kell váltanunk. A politikában, a hatalomban dolgozó keresztényeknek tanúságot kell tenniük az evangéliumnak erről a szakaszáról. Ami pedig a mostani válságos időszakot illeti, az olasz püspökkari elnök szerint úgy válaszolhatunk leginkább a járvány adta kihívásokra, ha a technikai problémák megoldásán túl Krisztus nagykövetei leszünk. Olyan férfiakra és nőkre van szükség, akik válaszolnak az isteni küldetésre, odaadón, nagylelkűen élik meg hivatásukat, és a közösség szolgálatába állítják magukat. Ezután a világméretű földrengés után, amit a járvány okozott, korszakos válaszút elé kerültünk. Vagy újjáépítünk egy igazságra éhező világot, vagy ha nincs mit mondanunk és adnunk a társadalomnak, akkor jelentéktelen nézőként asszisztáljuk végig civilizációnk hanyatlását. Egy korszakválság fenyeget, ezért úgy kell viselkednünk, ahogy Szent Benedek. Imádkozni és dolgozni, Olaszország, Európa és civilizációnk újjászületéséért, mondta még homiliájában Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke. Az ukrajnai görögkatolikus egyház üldöztetése. Az illegalitás tapasztalataiból a jelenig. Interjú Boris Gudzsák érsekkel. Az Osservatore Romano vatikáni napilap július 9-i számában a filadelfiai ukrán görögkatolikusok főpásztora beszámol egyháza 20. századi tragédiájáról, az illegalitás éveiről, és megjelöli azokat az értékes tapasztalatokat, amelyek hozzájárulhatnak a jelen megújulásához. 1948-ban Sztálin betiltotta az ukrán görögkatolikus egyházat a Szovjetunió egész területén. Miért hozta ezt a döntést? Hangzott Mariana Karapinka újságíró első kérdése. Válaszában Gudzsák érsek kifejtette, hogy az ukrán görögkatolikus egyház felszámolása részét képezi az ukránok 20. századi tragédiájának. A főpásztor felidézte Timothy Snyder, az amerikai Yale Egyetem történész professzorának Véres övezet című kötetét, amely az ukrán, belorusz, lengyel, nyugat-oroszországi és baltikumi régió történetét dolgozza fel. 1932 és 1945 között itt 15 millió ember halt meg a sztálini és hitleri tömeggyilkosság áldozataként, mint fegyvertelen hadifogoly vagy tudatos éheztetés következtében. Ukrajna ugyanis éppen az említett Véres övezet középpontjában helyezkedett el. A két világháború és a szovjet, valamint náci totalitarizmus összecsapása Ukrajnát a föld legveszélyesebb területévé tette. Kegyetlen üldöztetés várt minden vallási közösségre. A Szovjetunió egész területén működő ortodox püspökök száma 1917 és 39 között 100-ról 4-re csökkent. Az 1937-38-as sztálini nagy tisztogatás idején az ortodox klérus több mint 160 000 tagját letartóztatták, közülük több mint 100 000-et megöltek. Kelet- és Közép-Ukrajnában az 1932-33. Évi holodomor, azaz a mesterséges úton előidézett éhínség 4 millió áldozatot követelt. A II. Világháborúban Ukrajna 7 millió lakosa vesztette életét, közülük 1 millió zsidó a Soá következtében. A náci-szovjet front két ízben is áthaladt Ukrajnán. Ezek voltak az akkor nagy többségében Nyugat-Ukrajnában élő görög-katolikusok traumatikus tapasztalatai, mondta a történelmi visszatekintésében Gudzsák érsek, majd így folytatta. 1945 tavaszán, miután kiűzték Hitlert Kelet-Európából, Sztálin mindent elkövetett, hogy a térséget szovjet uralom alá hajtsa. A bármiféle ellenség felszámolására már két évtizede módszeresen alkalmazott terror, ekkor a görög-katolikus egyházat sem kímélte meg, amely mélyen gyökerezett a társadalomban, és széles körű kapcsolatokkal rendelkezett nemzetközi szinten. A gyökereket el kellett vágni, a szeretett közösség szálait el kellett szakítani ahhoz, hogy manipulálhassák az újonnan elfoglalt térség lakosságát. Boris Gudzsák érsek az interjúban ezután felidézte az ukrán görög-katolikus egyház felszámolásának főbb eseményeit. 1945. április 11-én, mielőtt a háború hivatalosan véget ért volna Európában, letartóztattak minden ukrán katolikus püspököt, egy kivételével, akit később börtönöztek be. 1946. márciusában a szovjet hatóságok felszámolták az egyház teljes struktúráját. Egy álszinódust rendeztek, amelyen 216 papot fegyverrel kényszerítettek, hogy szavazzák meg a Rómával való egység hatályon kívül helyezését, és egyesüljenek az orosz ortodox egyházzal, annak ellenére, hogy Nyugat-Ukrajna és 950 éves keresztény múltra visszatekintő egyháza soha nem tartozott Moszkva fennhatósága alá, kivéve egy rövid ideig tartó megszállást az első világháború idején. A klérusnak azokat a tagjait, akik nem fogadták el egyházuk felszámolását, letartóztatták, és családjukkal együtt szibériai munkatáborokba deportálták. Az egyház összes vagyonát elkobozták. Templomok, iskolák, kolostorok, könyvkiadók, szociális és jótékonysági szervezetek mind elvesztek. Az ebben az időszakban vértanú halált halt püspökök, papok, szerzetesek és világiak közül 25-öt Szent II. János Pál 2001-ben boldoggá avatott. Emlékeztetett rá Boris Gudzsák, a philadelphiai ukrán görög-katolikusok érseke. Amint az elmondottakból kiderült, a 20. század Ukrajna számára a terror története volt. A háborús áldozatok, a nyugatra menekültek 100 000-ei és a Sztálin által deportáltak nagy száma következtében az ország elveszítette lakosságának több mint egyharmadát. A II. Világháború utáni totalitárius megszorítás és abszolút terror lehetetlenné tette az illegalitás kialakulását, Sztálin 1953-ban bekövetkezett haláláig. Az összes püspök és a papok nagy része Szibériában volt. A papság további része kénytelen volt az orosz ortodox egyházban szolgálni, amely birtokába vette a keleti katolikus egyház minden épületét. A latin egyházat is megtizedelték. Sztálin halála után néhány száműzött püspöknek és papnak megengedték a visszatérést. Éppen ők voltak azok, akik az 50-es évek közepétől elkezdték az illegális, kis taglétszámú csoportok megszervezését, hogy fenntartsák az apostoli folytonosságot és kiszolgáltassák a szentségeket. A következő két évtizedben azonban a lakosságnak csak kevesebb, mint 5%-a járult hozzá szolgáltatásaikhoz. 1989-ben a mindössze 300 pap átlagos életkora 70 év volt. Ez azt jelenti, hogy az ukrán görög-katolikus egyházhoz kevesebb, mint 30 000 hívő tartozott az illegalitás éveiben. Az illegalitásban élő egyház tagjai mindenáron meg akarták őrizni az emberi méltóság Istentől kapott ajándékát. Hűségesek maradtak a lehetetlen körülmények között is, mondta interjújában Gudzsák érsek. Az emberek szomjazták Istent, a papok bátran tanúságot tettek hitükről, a püspökök közvetlen kapcsolatot alakítottak ki híveikkel. A Szovjetunió nem csak politikai tapasztalat volt, hanem az antropológia területét is érintette, mivel egy új embertípus, a Homo sovieticus kialakítására törekedett. A hit megvallói, a vértanúk a külső elnyomás ellenére lelkükben szabadok maradtak. Világosan meg tudták különböztetni az igazat a hamistól, az igazságost az igazságtalantól. Krisztus húsvétját mindig szem előtt tartották, nem kételkedtek a feltámadás, a gonosz és a halál feletti győzelem ígéretében.
A rendszerváltás éveiről szólva, Gudziák ukrán görög-katolikus érsek elmondta, hogy a volt kommunista országok sok polgára az elnyomás után ki akarta elégíteni lelki éhségét és az egyházhoz fordult. De az új szabadságokkal új lehetőségek is érkeztek, és a fogyasztói javak kulturális és szociális örömmámorhoz vezettek. A vallásosság megújulásával nem mindig járt együtt a keresztény erények gyakorlati megvalósítása. A totalitarizmustól való felszabadulás nem végcélt, hanem új kezdetet jelentett. Gudziák érsek az interjúban ezután ismertette az Ukrán Katolikus Egyetem történetét, amely tudatos döntés eredményeként a vértanúk örökségére jött létre, közvetlenül a szabadság visszanyerése után. Az 1992-ben Lembergben megalapított Egyházi Történeti Intézet jelentette a későbbi egyetem alapkövét. Az intézetet azzal a céllal alapították, hogy tanulmányozza az illegalitás tapasztalatát. Mivel a föld alatti egyház tagjainak el kellett tüntetniük tevékenységük minden nyomát, ezért eléggé valószínűnek tűnt, hogy lelki zarándoklatuknak teljesen nyoma veszett. A KGB dokumentumai megőrizték az üldöztetés történetét, de ez mellőzi a hívek személyes emlékeit. Az intézet 25 év során több mint 2000 interjút rögzített, amelyek 500 egyenként 300 oldalas kötetet tesznek ki. Az egyetem vezetőit a következő célkitűzés vezérelte. Ha a keresztények a katakombák idején képesek voltak szembenézni a 20. század legnagyobb kihívásával, vagyis az ateista totalitarizmussal, amely új antropológiát akart megteremteni, lerombolva az evangéliumi értelemben vett embert, akkor tanulmányozva a hitvallók rugalmasságát, tanulhatunk példájukból, hogy hogyan nézzünk szembe a 21. század kihívásaival. Ukrajna egyik legnagyobb jelenlegi belső problémájaként Gudziák érsek a korrupciót jelölte meg, amely áthatja a politikát, az oktatást, az egészségügyet, a polgári és a gazdasági életet. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az árral szemben ússzunk. A vértanúk emlékezete az egyik elhintett mag ehhez a bátorsághoz, magyarázta az ukrán főpásztor. Végkövetkeztetésként Boris Gudziák érsek rámutatott arra a valóságra, hogy az egész északi féltekén az egyház egyre kisebb lesz. A 20. századi illegalitás tapasztalata fontosabbá válhat jövőnk számára. Az illegalitásban a korlátozások arra kényszerítették a híveket, hogy a lényegesre koncentráljanak. Istentiszteleti helyek, épületek, struktúrák nélkül a spirituális kapcsolatok hálózatának a kiépítésére törekedtek. A szívtől szívig tartó kapcsolatok középpontjában Isten állt és a Szentlélek volt a közvetítő. Az illegalitásban minden nap felmerült a kérdés. Hogyan mutassuk be a liturgiát, hogyan imádkozzunk, hogyan adjuk tovább az evangéliumot? Ma szükségünk van a föld alatti egyház géniuszára, amely az erőt a rugalmassággal egyesítette. Kreativitása és innovatív hozzáállása ma is ösztönző erőként hathat egy létfontosságú megújuláshoz, nyilatkozta interjújában Boris Gudziák, a filadelfiai ukrán görög-katolikus érsek. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.